Nagyon sok szeretettel köszöntelek én is benneteket, és én is nagyon szoktam örülni, mikor megyek Fehérvár Csurgó fejé felé. A Jóisten úgy rendezte, hogy a jövő negyedében is két alkalommal majd el tudok jönni erre felétek. Vegyük elő Isten igéjét, és közben miközben keresünk az alapigét a Jakab apostol levelének az első fejezetéből, közben kérdezgetlek benneteket, hogy jó-e olyan embernek a közelébe lenni, akiről tudjuk, hogy haragszik ránk.
Jó, mert ki lehet
végülni. Aranyos vagy. És akivel meg nem lehet, azzal mit csinálunk? Akivel nem lehet, mert van, akivel nem lehet, nem lehet. Élete végéig megmarad a haragban. Milyen nehéz az, ugye? Milyen nehéz az ember szívvel, szinte már nem elkerüli, tehát úgy alakítja a programját, hogyha nem muszáj, akkor ne találkozzunk. Mert miközben kikerestétek ezt az igét, elolvassuk, és aztán gondolom, hogy lenne egy pár tapasztalatotok, amiket elmondhatnátok ezzel kapcsolatban, úgyhogy én utána már szívesen meg is fogom hallgatni, hogyha valakinek van ilyen tapasztalata, hogy nem tudott, akármit csinált, próbált bocsánatot kérni, nem lehet valaki. Vannak ilyen emberek, akikkel nem lehet megbékülni. Tehát az ige itt így szól, tudjátok, szeretett testvéreim, legyen minden ember gyors a hallásra, késedelmes a szólásra, késedelmes a haragra, mert az ember haragja nem munkálja Isten igazságát. Egy csodálatos rész ez a Szentírásból. Tudjátok, hogy Luther Márton nem nagyon kedvelte a Jakab levelét, nem szerette, mert azt mondta, hogy itt a cselekedetekről van szó. Ez valahogy belekeveredett az új szövetségi kánonba, ez a Jakab levele. Aztán később már, mikor már idős ember volt, akkor már látta itt, hogy mi a helyzet, hogy a hitből való megigazulásnak két oldala van. Az egyik az, hogy egy csodálatos Istenünk van, aki elengedi vétkeinket és a vétkeinkért való büntetést, ha hitben hozzáfordulunk, de a másik oldal az, hogy ezzel a csodálatos Istennel, ha megbékültünk, akkor kezdünk átformálódni, akkor a cselekedeteink is mások lesznek, akkor nem csak a szöveg lesz más, nem csak másképp kommunikálunk dolgokat, hanem megváltozik teljesen a mi egész tényünk, és Jakab ezért beszél arról, hogy igenis a cselekedetben tükröződni kell annak, amit hiszünk mindannyian. Hát itt ez az ige egy megdöbbentő kijelentést tesz, hogy legyünk a hallásra gyorsak, de késteltessük magunkat a szólásra, és főleg késleltessük magunkat, hogy haragra lobbanjunk. Na hát, hogyha így eszetekbe jutott valaki, vagy valamilyen helyzet, hogy milyen annak a közelébe jönni, aki nem tud megbékülni semmiképpen, én nem bánom, hogyha valaki jelentkezik és elmondja a tapasztalatát. Haladhatunk tovább, de azért örülök, hogyha elmondja valaki. Tessék, mondja.
Csak röviden mondanám, nekem két kolléganőm van. Az egyik rosszabb, mint a másik, nem is tudom, hogy fogalmazzam. A Zsuzsa kolléganőm, ő senkinek nem bocsát meg, tehát hogy bárki bántja, ő megmondja azt, hogy én soha nem felejtek, semmit nem felejtek el, és senkinek nem bocsátok meg. És mindenkit utálok. Tehát ő így éli a napjait, illetve így kell minden nap együtt dolgozni vele. A másik kolléganőm pedig szintén az anyósára, és sokszor még a halálát is kívánja, úgyhogy nagyon rossz ezeknek az embereknek a környezetében élni, nem rám haragszanak, de hallani minden nap az utálatot és a gyűlöletet, ez nagyon lehúzó dolog.
Nem oldódik fel a szívébe.
És gonoszak lesznek. Igen. És mások iránt sem lesznek megértőek.
Ez a következő lépés.
És bocsánat, ez...
Igen, következő lépés. Juliska,
hát én nekem a szembe szomszédommal van ilyen problémám, és igazából nem tudtam, hogy miért haragszik rám. Majd egyszer egy olyan alkalom adódott, hogy a feleségtől láttam, hogy a férjének nincs ott a kocsija, és akkor oda mentem hozzá, hogy hiába köszöntem neki, nem fogadta el a köszönésemet. És akkor mondtam neki, hogy Ili, mondd meg nekem, hogy miért haragszol rám. Igazából nem tudom. Hát nem tudod? Hát nem voltál ott az anyósom temetésén, és nem volt ott az Erika lányod se, és mondom, de Ili, hát én nem is tudtam, hogy meghalt az anyósod, meg én elmentem már pénteken Csurgóra, szombatról jöttem meg, nem is találkoztam senkivel, és utána volt Ilonkáiknak, a fiáiknak, a Balázsnak az esküvője. Ugye vasárnap reggel mentem Monika nem tudnékkal az esküvőre, és vasárnap volt a temetés. És csak este értesültem a fiamtól, hogy hát hol voltál? Hát a Bözsike néninek volt a temetése. Hát mondom,
nem szólt senki. Nem szólt senki az eseményről, így akkor hogyan is tudtad?
És akkor mondtam neki, de hát Ili, bocsáss meg, hát 300 kilométerre voltam, hát onnan nem lehet csak úgy hazaszaladni. Ez nem így működik, nem a szomszéd faluba. És nem, ezt nem lehet megbocsátani. Uh-huh. És akkor közben hazajött a férje, másik bejáraton jött be, és azonnal beparancsolta a feleségét, hogy gyere be. És én továbbra is kitartóan köszöngettem neki, mind a kettőjüknek. És mostanában úgy vettem észre, mintha visszaköszönnének. Nem vagyok egészen biztos benne, de érdekes módon, hogy most, hogy ezt az igét felolvastad, meg beszéltél róla, most döbbenek rá, hogy én nekem eszembe se jutott idáig, hogy imádkozzak értük.
Érdekes dolog ez, ugye? És amikor elkezdesz, akkor kezdenek a dolgok változni.
És most innentől majd imádkozni. Igen.
Van díma? Jelentkeztél? Igen.
Igen, az édesapám mesélte el még annak idején, hogy volt egy adventista testvérünk, és egy ilyen állandó borsot jött a szomszédja volna, és az atyánk fiánál tárt a pomát, akkor találkoztak, és akkor azt mondta neki, hogy most szomszéd, én tudod, hogy én adventista, meg hívő ember vagyok, de most 5 percig én nem leszek adventista.
Kikapcsolom
magam. Igen, kikapcsolom a hívőséget, és akkor kiosztottak úgy, ahogy az illő. Utána már sosem több borsolt az orva alá. Tehát ezzel minden szállat elváltott, hogy még bármi változás, vagy bármi munkálni, nem tudott utána már megszületni, ez a haszon is.
Igen. Mindent elvágunk. Hát, gondolom, testvéreim, mondjad, csak lestem, hogy jelentkezik-e valaki, tessék, Ilonka vagy.
Nálam kapitány Valent, Balázsnak a keresztanyja, mikor megtudták, hogy ő is eljött a katolikus egyházba, és nem köszönt nekünk, Ágerénénk, nagyon szeretjük őt, nem köszönt, Balázs meg is állította, ugye az úton, hogy ne tűjjön tenni. Aztán volt az idő, mi nem vitatkoztunk vele, és utána úgy megfordult a helyzet, hogy odajött a temetőben rendezte magasról a sírját, odajött az Ági néni, és mondom, hogy Ági néni, olyan, itt nem volt gondos a sír, pedig mondom már, amikor én voltam utoljára, gondosnak kellett volna lenni, és mondta, hogy egy kicsit megrevezte. Szóval az Isten olyan dolgot művelt benne, hogy ezt így jó volt tapasztalni.
Igen, tessék el.
Nekem egy kollégám volt olyan, hogy bár lehet, hogy többen velem szemben tudnának én tetőt elsőre, de nekem volt egy kollégám, akivel egyszerűen nem, tehát mindenkivel nagyon durván beszélt, legkezelően, alpári módon, és ráadásul ő volt a cégnél, aki javította az eszközöket, amik beérkeztek, és ilyen nekem is oda kellett menni hozzá, de egyszerűen tehát elutasító volt, semmit nem akart megcsinálni, mindenért leszúrt minket. És az ember már inkább tologatta azokat a feladatokat, amiket hozzá kell valami, hogy ne kelljen vele találkozni. egészen addig a pontig, amíg egyszer megszűnt az egyik egység Zalaegerszegen, és visszahoztak ilyen jobb monitorokat, meg gépeket, és akkor oda mentem, Gábornak hívták. Mondom, Gábor, neked ilyen régi monitorod van, mi?
Igen!
De figyelj, most hoztad vissza ilyen jobbakat, mondom, oda teszem neked. Egyszerűen láttam, hogy nem értem, hogy mi történik. És onnantól tisztességesen elkezdett köszönni, beszélni, és azóta is találkozunk néha most a mostani munkahelyemen, de jön, oda jön füligérő száján, köszön. De közben kiderült, hogy akkor egy nagyon-nagyon rossz volt a házasság abban az időszakban, és ez emiatt volt ennyire, tehát mindenki, tehát egyszerűen szerintem annyira maga alatt volt, meg annyira
gyönyörű. Egész hajrágra haragodott.
És azóta is mindig köszönni, oda kérdezi, ha nem vagyok benne éppen akkor, hogy mi van. Tehát, hogy így teljesen kicsegették. Pedig én is, tehát mondom, hogy szabályosan visszajogtam oda menni hozzá, aztán ez megváltozott.
Hoztak jó vagyok.
Szerintem.
Nekem nem egy ilyen konkrét eset, hanem amikor még itt dolgoztam az öregek otthonában, azt vettem észre egy idő után, hogy nekem napi szinten ez a feladatom, hogy a békétkezést csendesítsem, és nem volt olyan nap, hogy ne történjen meg, és olyan piti dolgokon, hogy ugye osztotta, vagy rongyokkal dolgoztak, várták az idősek a szőlőszékhez a rongyokat, és akkor összevesztek, mert az egyiknek szebbet adtam, neki meg nem olyan szépet. És minden apró dolgon harag volt, és képesek voltak hetekig nem beszélni egymással. És ez olyan rossz volt, mert egyik is jött, a másik is jött, és mindegyik panaszkodott. És mindig a békéketés kellett.
Igen. Igen, hát akarnék valaki elmondani tapasztalatot? Gondolom, tele vagytok vele, de annyit összefoglalnék, hogy a harag az egy iszonyú dolog az emberi életben. Szóval az egyik leggyilkosabb dolog, azaz ez nem ok nélkül mondta az üdvözítő, amikor a hegyi beszédben beszélt a haragról, hogy aki haragszik az embertársára, az embergyilkos, mert a végeredmény az, hogy elpusztítanék, amit Janek is elmesélt, hogy legszívesebben letarolnák ezek a haragbó emberek, hogy nem sikerült nekem. Én azt gondoltam, hogy ugye, az emberek hogy mennek be egy házasságba? Ez lesz az álomesküvő, meg az álompár. Na majd mi megmutatjuk mindenkinek. És akkor, amikor ez nem jön össze, akkor leradírozna az egész világot, gyűlölködik mindenki felé. És ugye... ez a helyzet is ugye a Ildikó kollégáival is. Nem lehet tudni, hogy mi van mögötte. Mi van mögötte? Mi az a keserűség? Most rajtad ki fogom tölteni a haragomat, a bosszumat. És mindegy, hogy kikerül az utamba. Tehát a harag egy rettenetes betegség, ami messze nem a mennyekből származik. Most még mielőtt tovább is lépnénk, azért szeretném elmondani nektek, hogy a Bibliában van egy pár szó, ami szeretet, meg Isten, meg megváltás, ami nagyon sokszor szerepel. De a harag 430 helyen szerepel a Bibliában. Tegnap délután foglalkoztam vele, hogy összeszámoljam, és ebben még nincsen benne, amikor a haragvóról van szó, vagy a haragtartás, ugye nem sok van, kettő van a Bibliában, két ilyen szó, de ha ezt még összeadom, akkor meg ennyi, az körülbelül még egy olyan 25-30 ige, tudjátok, hogyha a Baranyi szótárban végignézzük, akkor, vagy Baranyi féle szótárban végignézzük, akkor látjuk meg, és akkor döbbentem meg én is, hogy ez milyen rettenetes, sokszor előfordul a Szentírásban is. Mert ismerjük, hogy van ilyen, hogy Istennek is van haragja. Van ilyen? Persze, benne van, ugye a Jelenések könyve végén már ugye a 16. fejezet, az így is kezdődik, nem? Amikor ugye a poharakat kitöltik, vagy ugye vagy csészéket, teljesen mindegy, a harag két pohárát, és egy erős hangot hallottam a templomból, 16. fejezet, ugye a Jelenések könyvéből, amely azt mondta, a hét angyalak, menjetek és öntsétek ki a földre Isten haragjának a hét poharát. Hát ez el kell, hogy gondolkoztasson bennünket, mert nagyon sokan erre hivatkoznak. Van nekem egy-két drága hozzátartozom is, akik nem csak hittestvéreim, hanem vérszerinti testvéreim is, akik azt mondják, mikor valakit kiosztanak, hogy de az Úr Jézus is a templomba, ugye haragra gerjedt, és kiosztotta ott a kufárokat. Ez nagyon érdekes, hogy olyankor hivatkozunk az Úr Jézus Krisztusnak, vagy Istennek a haragvására, amikor mi nem tudunk uralkodni magunkon, és nem tudjuk ezt az igét komolyan venni, hogy legyünk késedelmesek a haragra. Mert a Krisztus haragja a templomban, és az Úr haragja, amikor kitölti ezt a hét poharat, egészen másról szól. Méghozzá meg is magyarázza Isten igéje az Ézsaiás könyve 27. fejezetében. Tehát aki ezt nem veszi a szívére, és nem veszi komolyan, hogy mit írt Istennek ez a profétája, aki közvetlen látta ott az Urat az oltárnál, sőt, az oltár parazsából kapott az ajkaira, ő közvetlenül látta, hogy hogy van ez. Neki meg kellett írni a 60. fejezettől a végéig. Tehát ugye Ézsaiás könyve végig a kitöltendő és kitöltetett haragról beszél, és arról, hogy lesz majd az időknek a végén, miatt mondja, hogy én számon tartom azokat, akik disznóhúst tesznek, meg egeret, meg megrontják a szombatnapot, és stb. Neki lehet ezt írni. Még Radnóti Miklós is, ugye ez a hatalmas költőnk azt mondja, hogy a rettentő szavak tudósa és Ézsaiás. És nézzétek meg, hogy ő, aki ennyire ismerte az Urat, mit ír az Úr haragjáról. Talán első versről olvassuk. 27. Ézsaiás könyve 27. fejezet. Azon a napon, ugye ez az Úr haragjának a napja, amiről beszél, megbünteti az Úr kemény, nagy és erős kardjával Leviátánt, a menekülő kígyót, Leviátánt, a tekergő kígyót, és megöli a sárkányt, amely a tengerben van. Hol köszön vissza ez a két jelkép? Jelenések könyvében. Ugye a tengerbe ott tekereg, ugye a népek tengerében a sárkány, és a Leviátán, tehát a Leviátán nem kell bemutatni, hogy ki a kígyó. Azon a napon énekeljetek a szimbort adó szőlőről, az enyém a revét elkárol, azért olvasom így, én az Úr őrzöm azt, és szüntelenül öntözöm. Tehát akik az útjában vannak ennek a kígyónak és a sárkánynak, azokat az Úr védi és öntözi. Éjjel-nappal őrzöm, hogy senki se álltson neki. Nem haragszom, és itt figyeljétek meg, hogy itt értjük meg az Isten haragja kifejezést. Nincsen haragom, mondja a revidálatlan, ugye? De ha tövis is az én ellenem. Itt a revidált azt mondja, nem haragszom. De ha tövis és gaz kerül elém, csatára megyek ellene, és lángra gyújtom az egészet. Óriási különbség, nem igaz? A mi haragunk és Isten haragja között óriási a különbség. Egészen másról szól. Itt egy igazságszolgáltatásról szól, amikor az Úr összegyűjti a botránkozásokat, amikor összegyűjti azt a sok gonoszságot, összegyűjti, amikor a kígyó és a sárkány neki támadt a színború szőlőnek, vagyis hát Isten választott népének, és akkor nekik igazságot szolgáltat. Különben az Úr türelmének nincsen határa. Miért nem jött még el? Nem azért, mert ő most késlekedni akar, hanem hosszan tűr. Tehát Isten ilyen, hosszan tűr. De nem szabad elfelejteni, hogy nagyon hamarosan ránk köszönt a haragnak a napja. Ránk fog köszönteni. Mi is történik a harag napján? A harag idejében, Jelenések könyve 16. fejezetében mi történik? Az Úr most megparancsolja az égnek, hogy talántom nyíjegek essenek. Az Úr megparancsolja a víznek, hogy most vérré váljanak. Az Úr megparancsolja a napnak, hogy 10-szeres hévséges is. Ez lesz, testvéreim. Dehogy ez. Mi történik?
Elengedi.
Amit itt mi műveltünk, földdel, vízzel, levegőjéggel magunkra hagy bennünket. Megint érzékeljük, hogy milyen óriási különbség, és milyen balgák vagyunk mi, amikor mi haragra lobbalunk valami, mert ezért az előfordul be velünk mindannyiunkkal, hogy haragra lobbalunk. Mekkora különbség van az Úr haragja, amiről beszél az ige, meg a mi haragunk között. Mi mindig magunkra, magunk miatt vagyunk haragosak, hogy velünk nem bántak méltányosan, hogy nekünk nem köszöntek vissza, ugye például Juliskával nagyon-nagyon hasonló tapasztalatom volt, felfogni nem tudtam, új házba kerültünk, újonnan éltünk ott, Erdőkertesen, és hiába köszöntem, tudtam, hogy hanyadik szomszéd megy el, nem létezett. Na, egy nap azt mondtam, hogy én most még megpróbálteszek, még most egyszer-kétszer köszönök neki, hát mi azért szerettük volna megismertetni a környéket, ami magatartásunkban, meg hogy miért járunk szombaton, Isten tiszteletben, meg stb. Hát így nem lehet, mert hát szóba se áll. De mégis a köszönésemet sem fogadja. Söpörtem le a havat a járdáról, és jött a hölgy megint, és azon gondolkodtam, most akkor uram, mit csináljuk, most köszönjek megint csak a levegőnek? Mondom, azt mondtam, még teszek egy képről, akkor köszönök. Képzeljétek el, hogy széles mosolyjal visszaköszönt. Nagyon nehezen jöttünk rá, hogy mi a baja. Az építkezésen ugye mi nem voltunk ott, de volt ott egy ember onnan föntről, Nyíri, mert Füzérkombos térségéből, aki hát ő úgy mondta, hogy ő adventista lett, egy roma testvér, és hát ő ott a környéket végig lopkodta. És kiderült, hogy teljesen elkönyvelték, na ilyenek az adventisták. De nagyon nehezen tud tőle, nem? Mások mondták el, hogy mondta nekik. Hát persze minket is meglopott ez a testvér. Ugye nem is testvér már régeség. Akkor azután kiesett, mert aztán kapzsi lett, és akkor 10-szer annyit kezdett követelni, a munkabérő pedig nagyon busásan meg volt fizetve. És ő olyan haragra lobbant, hogy úgy emlékszem, hogy öt oldalas ilyen nagy füzetlapban írt meg mindent rólunk egervári testvéréknek a hegyre. Minden, ami rosszat össze lehet szedni, hogy ellopjuk a segélyszállítmányokat, hogy kilopkodjuk az ételből a táborban, szóval mi jól járjunk. Amit elképzelni is nem tud az emberi agy, hát egy regény volt, egy ember fantáziájának a terméke volt, holott ő már nem is járt az Isten tiszteletekre. És hát ami tükröződött ebben az írásban, az, hogy őt személyesen egy sérelem érte, és ő most ezt keményen meg fogja bosszulni. Mert a harag, figyeljétek meg, hogy minden esetben megszüli a bosszúállást. Majdnem minden esetben. Megbántottál? Majd én egy kicsit én is, majd éreztetem veled. Nem mondjátok azt, testvéreim, hogy néha nem fog el bennünket. Dehogy nem. Bennünket is elfog. És most valakin gondolkodom, Isten veled, Erzsike, jó utat és szép áldott hetet. Dehogy nem. Gondoljátok meg, hogy mit vettem észre magamon. Lehet, hogy ti is észreveszitek egyszer-egyszer. Van valaki, aki kapzsiságból és nyerészkedésből nagyon-nagyon csúnya dolgokat tesz. Nem személyesen velem is, de a kiadóval. Egy kapzsi ember maga csinált egy másik kiadót, és azt gondolta, hogy itt a jó kis adventista piac, hát leszakítom, hogy a tortából jusson nekem is. És közben pedig tényleg senki a világon őt meg nem bántotta, csak amikor még együtt dolgoztunk, akkor ő meghallott egy tervet, amit tervezett az advent kiadó, gyorsan megelőzött, mert ha magánkiadó, akkor nem kell neki átmenni ezen meg azon meg amazon a bizottságon, nem kell ezeknek a dolgoknak átmenni, sípsom, ő maga megvalósította, és amikor már látta, hogy jön ki a kiadónak, és az a terv szerinti könyvecské, nem is nagy könyvről van szó, akkor azonnal ott volt az ügyvédi felszólító levél, hogy ezt azonnal vegyük le, mert különben ilyen jogsértés, meg olyan jogsértés, mert az ő könyvét lebácsolta a kiadó. Mai napig nem tudok vele emberi módon beszélni, mert nem hajlandó. Írtam neki levelet, megpróbáltam beszélni. Mindig így visszadobja, hogy csak a jogászomon keresztül. A harag, ha engedjük a lelkünkön, akkor engesztelhetetlenné tesz bennünket. És hát az az igazság, hogy aztán láttam egy kis hanyatlást, és nem termelődött meg az úr, megőrzött attól, hogy egyikünkben se, tehát a kiadó egyik dolgozójában se, és láttam, hogy ez tovább terjed az egyház vezetése, senkiben nem termelődött ki, hogy majd mi elbánunk veled, de amikor láttuk, hogy hirtelen egy bizonyos hanyatlás bekövetkezik az életébe, akkor elkezdtem magam ellenőrizni, hogy kárőrvendés se legyen. De az benne volt, tehát kísértés, benne volt, ez egy nagy kísértés volt bennem is, hogy na lám, a nagy hang, meg a nagy mellény, meg a nagy kivagyiság, hát azért most nézd meg magadat, ugye? Bennünk van, pedig ez is hozzá tartozik, hogy egy kicsit azért viszont haragszom, egy kicsit azért legalább viszont haragszom, és ezért mondja az apostol, hogy késünk a szólással. Biztos ismeritek ezt az igét, mert az órát is, hogy mondja Bölcs Salamon, hogy ha fel akarjátok jegyezni a 18. rész a példabeszédek könyvében, 18. rész, 13. verse, azt mondja Salamon, hogy aki felel valamit, míg meg nem hallja, vagy meg nem érti, hogy helyesebben meg nem érti, tehát példa 18-13, aki meg nem hallja, ez bolondság és gyalázatos ránézve. Az új protestáns fordítás az így mondja, hogy aki arra felel, amit még meg se hallgatott, az bolondnak fogják tartani. Sokszor van, hogy hirtelen nekünk támad valaki, még igazából nem üllepedik le bennünk, hogy mi lehet mögötte, ugye? Amit itt hallottunk tőle, hogy mi lehet mögötte. Ez sajnos arra törekszik az ördög, hogy egy viszont fellobbanást, egy viszont haragot váltson ki belőlünk, és akkor már ő tud kárőrvendel is ujjal mutogatni, hogy ne, Jézus, ez a te fiaid. Hát te még a kereszten se tudtál haragudni, ott is azt mondtad, hogy bocsáss meg nekik, uram, mert nem tudják, hogy mit cselekeznek. Ezek meg egy ilyen kis semmiségen felloblanak, nem is az életükről van szó, nem is a munkájukról van szó, nem is a megélhetésükről, csak egy kicsit az önérzetükről, és mindjárt haragra lobbannak. Így van? És mindenütt, a világon van mindenütt azt hangoztatják, hogy legyél önmagad, ebbe a természetbe beletartozik, hogyha hát természetesen haragszol is, rajta, tombold ki magad, inkább tombold ki magad. Én hány ilyen reklámban olvasom, hogy milyen egészséges. Köszönöm szépen. Még Veszprémben laktunk, és hát ott Balatonfüreden keresztelkedett egy fiatal kis testvérnő, hála az úrnak kiesett, aztán visszatalált, most már az utóbbi 4-5 évben találkoztam vele újra a veszprémi nagy gyülekezetben, hát oda jött vissza, akkor a kis gyülekezetről van szó, amire emlékszem. Borzasztóan bántotta őt, a férje megcsalta, a férjevel rengeteg gondja volt, és hát elindultak rajta ilyen tünetek, hogy kiütések jöttek, nem tudott enni, megállt az emésztése, és egyebek, és vitte őt az anyósa, mert látta, hogy a fia nem viselkedik helyesen, elvitte őt az anyósa, hogy menjünk el, és hát beszéljünk egy orvossal, egy idegorvossal. És az azt tanácsolta neki, hogy hát maguknak van, nem ilyen szállásokat adtak ki, hát nem voltak szegény testvérek már annak idején sem, hogy ma, ne, menjen el ezt a fajansztányit, van olcsókat lehet, menjen belőle egy 50 darabot, és ha dühös, akkor csapodja földhöz. És mindjárt kihagyja a haragot. Nos, hát tudjátok, hogy mikor Luther Márton Vadurk várában volt, és írta, illetve fordította az Új Szövetséget, akkor ő leírta azt a tapasztalatát, hogy teljesen egyedül volt ugye ebben a szobában. És pont olyan szakaszokat fordított, amikben ugye Sátán körbejárt, ugye Jézus Krisztus is ugye körbejárta. És azt mondja, hogy felpillantott, mert azt hallott, hogy acsarog rá egy kutya. Hát hogy lehet, mikor ő egyedül van ebben a szobában. És tényleg állítólag egy hatalmas vörös kutyát látott, amíg felhúzott innyel, neki akart támadni, és acsargott, morgott, és hát ahogy a kutyák szoktak a harapás előtt, ugye? Hát ugye ez legenda, azt mondják, meg hogy föstögetik állítólag, hogy a turisták lássák, hogy ő oda vágta a tintás üveget, és mondta, hogy távozz tőlem, Sátán. Ez nem volt valószínű teljesen így, de a távozz tőlem az ilyen. Azt leírta, hogy akkor felkelt, hogy távozz tőlem, Sátán. Na most, ami az érdekes, hogy a 20. század egyik kiváló teológusa, és képzeljétek el, hogy ilyeneket leírt, és aztán utána a század vége felé, meg most a 21. század elején ugyanez a teológus állandó bibliakutatás mellett, tudjátok, hogy mire jött rá? A hetesi, mondja csak? Fölülírta, de fölülírta még azt, amit gondolt az ítéletről, fölülírta a vasárnapot. Azt mondta, hogy egy nap van az Úrnak. Na, de 1540 évvel, amikor még egészen zöld, fiatal teológus volt, mit írt? Azt írta, hogy Sátán nem létezik. Ugye ez is mutatja, ez a helyzet mutatja. Ugye ez Luthernek a sok munkával megterhelt elméjében jött elő, és hogy ezt kell csinálnunk, odavágni valamit, mert a harag, meg a Sátán, az úgymond Sátán, a rossz, az itt lakik belül bennünk a jó meg a rossz mellett, és olyan külön nincsen, hogy személyes rossz, személyes Sátán. Hát, ájuldozva olvastuk ezt a fejtegetést annak idején, majd 45 évvel a teológiai szemlében jelent meg, és ott beszél arról, hogy az egész vízözön kérdés, hogy ott az Úr megmutatta a nem tetszését a föld lakóival szemben, hogy ez lényegében katasztrófa volt, de az Isten mit ígért? Soha többet nem pusztítja el a földet. Soha többet nem pusztítja el a földet. Elfelejtette, hogy ott van mellette, hogy víz az ön által. És ez volt az egész. Hát ez egy roppant érdekes dolog volt. És most nagyon nagy örömmel olvastam, képzeljétek el, hogy ő ezt mind felülírta, mind a régi nézeteit, téziseit, mind felülírta, és beszél arról, hogy igen, lesz egy haragnapja. De ez nem úgy van, mint az emberben, hogy itt van benned a jó és a rossz. Az igaz. Ugye öröklés által, meg a fölszedett rossz szokásaink által, ott küzd bennünk a két ember, a testi ember és a lelki ember, de az Isten haragját, az Istennek a fellobbanás, nem lehet ehhez hasonlítani, mert nincs is az Úrban fellobbanás. Tehát csak gondoljatok arra a szakaszra, és rá ezt az egyet még keressük meg, jó? És aztán majd egyszer folytatni fogjuk ezt a gondolatsort, mert hiszen nagyon közel vagyunk már ehhez a naphoz. És viszont nekünk nagyon komolyan kell vennünk azt, hogy azon a napon, a harag napján csak azok állnak meg, akiknek a szívükben nem volt harag. Akik hagyták, hogy is mondja az ige, hogy hagyd az igazságosan ítélőre magatokért bosszút, ne álljatok szerelmeseim, hanem adjatok helyet minek? Annak a haragnak. Márk evangéliumához lapozzunk, és a Márk evangélium a harmadik fejezetéből olvasunk egy igét, és itt is látjátok az ézsaiási szöveggel, amit olvastunk Ézsaiás 27-ben, mennyire kvadrál ez a szöveg is. Márk evangéliuma, a harmadik fejezet, amikor Jézus Krisztus lent van Jeruzsálembe, és bement a zsinagógába, és ott egy sorbatkező ember, harmadik fejezetet olvasom, és lesték őt, hogy vajon meggyógyítja szombatnapon, hogy vádolhassák. Ő pedig így szólt a sorbatkező emberhez, állj középre! Hát azért ez egy nem akármilyen jelenet lehetett, nem? Ha az ember belegondol, hogy ott volt, biztos meghúzódott ott hátul, mert ugye ő miért sorbatkező? Mert bűnös. Ez volt a felfogás, ugye? Veri az Isten, mert bűnös. Tehát valahol ott meghúzódott leghátul, és ez azt mondja neki a mester, ide állni, ide középre. És még mielőtt tesz valamit, föltesz egy kérdést. Szabad-e szombaton jót vagy rosszat tenni? Életet menteni, vagy kioltani? Válaszoltak?
Hallgattak.
Nem válaszoltak. Azok hallgatni. Tudták ők azt nagyon jól, hogyha otthon belecsúszik a báránykám egy gödörbe, vagy az ökröm, akkor persze, hogy megyünk a szomszédokkal, és kisegítjük. Na tehát, hogyha ezt megmondják. Hát ez borzasztó nagy égés, nem? Ott az egész zsinagóga előtt egy micsoda dolog ez, hogy Jézusnak, a mesternek, a názáretinek, a lenézetnek igazat kell adnunk. Ő pedig, olvassátok a revidálatlan Károlit, mert ott jó a sorrend, itt a revidálatban megfordították a sorrendet. Olvasod, Máté, olvasod?
Pedig elnézni őket magukat.
Jó, bármelyik őtök.
Szívébe.
Itt megfordították a revidálatban, de úgy van jól, ahogy eredetileg Károli tette a szórendet, ő pedig elnézvén őket haraggal, bánkód bán a szívében. Kezdjük érteni az Isten haragját? Nincs haragom. Az ő haragja az egy bánat volt. Bánat volt. Fel kellett, hogy háborodjon rajta, hogy lehetnek ekkora képmutatók, hogy nem mondja ki. Tudjátok, még egy helyen beszél Jézus Krisztus, az később van a Lukács evangélium, a Máté is feljegyezte, amikor elsorvad, elszárad az a fügefa. És akkor kérdezgetik őt. Hát ott már nem is erről van szó, hogy bánkódva, hanem ott már egyébként nagyon jó humora volt Jézusnak. Azt mondja, amikor kérdezik, hogy milyen hatalommal cselekszel ezeket. Na figyeljetek, megmondom. Hát ti is megmondjátok, hogy Keresztelő János milyen hatalommal cselekedte azokat a dolgokat. Kitől való volt? Mennyből volt, vagy emberektől? És miután látta, hogy ott vacilálni, megint kimondjuk, hogy mennyből való volt, akkor azt fogja kérdezni, hogy miért nem hallgathatok rá? Ha azt mondjuk, emberektől való volt, akkor saját magunkkal kell, hát szóval
úgy... A néptől féltek.
A néptől is féltek, de úgy szokták azt mondani, hogy vegyenek elő egy tükröt, és köpjenek bele, mert ők is kimentek.
Hát igen.
Ők is kimentek, és akkor ugye a nép előtt, hogy leégnek, ilyen köszönöm szépen, hogy a néptől is féltek, hát a nép harag kitörje, hát mindenki prófétának tartotta. És erre mit mondtak? Nem tudjuk. Én sem mondom meg nektek, akkor gondolkodjatok rajta, hogy milyen hatalom volt ez. És itt hasonló dolog játszódik le, hogy megint, ugye, hallgatás. Hát nem merik kimondani. Egyébként nagyon érdekes, hogy a keresztényi hívő életben, amikor beindul a hallgatás, meg a mellébeszélés, akkor tudjuk jól, hogy nem meri kimondani, amit gondol. Amikor nem meri kimondani, vagy nem akarja, hogy nehogy véletlenül egy égés legyen a következménye. És akkor ugye látjátok, mit tesz? Azt mondta az emberek, nyújts ki a kezedet, kinyújtotta a kezét, és teljesen épp lett, és akkor mi történik a farizeusokkal? Kimentek, és utálták egymást a Herodes pártiakkal. Úgy utálták egymást, hogy nem tudtak egymásra nézni. Mert ugye őnekik Herodes az csak egy nyavajás arab volt, akit a nyakukra küldtek ugye a rómaiak. De ha valaki ellen össze akarnak fogni, akkor az ellenség borzasztóan szereti, hogy akkor gyorsan elfelejtjük a köztünk levő különbséget, mert van egy közös, aki ellen össze lehet fogni, és azt olvassuk, hogy összefogtak a hajlódás pártiakkal, és tanácskozni kezdtek. És itt jön az emberi harag. Hogyan veszítsük el őt? És talán ezzel a gondolattal zárnám is ezt a, illetve hát csak félbeszakítjuk ezt a gondolatsort, hogy az ő haragjuk viszont nem az volt, hogy bánkodtak volna embertársuk felett, vagy bánkodtak volna a szívükben. Az ő haragjuk az a gőgből, a büszkeségből, a megverettetésből, az, hogy nem ők maradtak a nap hősei. És figyeljük meg, testvérem, egyszer térképezzük föl magunkban, hogy mi minden az, ami bennünk fel tudja támasztani a haragot. Most az utóbbi 2-3 hétben volt egy csomó olyan tapasztalaton belül, Isten népén belül, amikor bizonyos intézkedések, határozatok, egyebek egyéni érdekeket sértettek. És figyeltem az, hogy hat az emberekre. Hogy lehet látni egyeseken, ahogy szeliden elmosolyognak. És hogy lehet látni egyeseken, hogy villog a szeme. És csak éppen elfojtja önmagában. Különös, hogy ezt mondta Jakab. Legyetek gyorsak a hallásra, de amiben mi nagyon gyorsak vagyunk, arra mondja, hogy abba legyetek, abba késetek, hogy viszont válaszra. Hanem hagyjátok ünnepedni, ahogy Bőrsala mondta, hogy végre a lelketek is meghallja, ne csak a fületek, hogy miről van szó, meg mielőtt ezt meg nem történik, általában akkor szoktunk rögtön visszaválaszolni. De a harmadik fázis, hogy a haragra is legyünk késedelmesek. Haragra. Hát ez, amit a legkevésbé tudunk megfékezni, nem? Mert az emberi indulat az rögtön lépni akar. Rögtön igazságot akar. Igazságot akar tenni. És még annyit engedjetek meg, hogy a héten volt valakivel egy hosszú telefonbeszélgetésem. Ő 2015-ben nem lépett. És de nagyon, nagyon jó kapcsolatban vagyok vele, és sőt, munkakapcsolatban is, mert egy kitűnő szakember a kiadói dolgokban, és másfél órát beszélgettünk. És kérdésem nélkül elkezdte felsorolni, hogy miért nem lépett, miért nem csatlakozott az adventista törzshöz. És amiket így felsorolgatott, ugye ez az állami támogatás, a testi létel nem lett kitisztázva, és ez nem lett kitisztázva, az nem lett kitisztázva meg, hogy elmegy az egyházelnök, és ott van, és most már még Amerikában is mutogatják a képet, hogy ott van, és ott van. Ugyanabban a csoportban van az Erdő Péter bíboros. És így elkezdtem gondolkodni rajta, hogy vajon az ő egyéni hitéletét és üdvösségét ezek a kérdések mennyire befolyásolják? Azon kívül, hogy az ellenszenved, ami a haragnak a táptalaja, az ellenszenved ezt a táptalajt, Sátának ezt a táptalaját hagyja növekedni a lelkében. Azon kívül, mit ártott az én üdvösségemnek, hogy Ócsai Tamás testvér egy olyan évekkel ezelőtt, 6 évvel ezelőtt egy olyan alkalmon vett részt, ahol ott volt az Erdő Péter. Vagy az, hogy a testélétel, testvéreim, ezt higgyétek el nekem, 21,5 évet töltöttem a keresztény advent közösségnél. Ugyanúgy megosztotta az embereket. Nem szólt senki, mert a vezetés úgy magyarázta, ahogy magyarázta. Az ellen nem ágált senki. De megosztottak voltak a testvérek. Ugyanez a helyzet az adventista nagy törzsben is, megosztottak a testvérlétel kérdésében. Mondjátok meg, vagy 144 ezer, hát az megint, hát micsoda dolog, meg mondjátok meg, amikor ezek a dolgok kiderülnek, kinek volt igaza, lehet már a mi saját sorsunkon változtatni? semmit. Mert nekünk a jellem építésünk, a Krisztussal való személyes kapcsolatunk számít. És ha én azt látom, hogy az egy helytelen dolog, hogy az én elnököm elmegy és együtt imádkozik egy olyan csoportban, ahol ott van az Erdő Péter is, akkor egyetlen dolgom van. Lehet szólni, hogy én ezt nem látom jónak, imádkozom érted. De ez a keresztény magatartás. De feltettem a testvérnek a kérdést, hogy figyelj csak, te el tudtad volna vinni Erdő Péternek a Jézus életét, meg a Nagy Küzdelem könyvet? Én sem, mert sose találkozom vele. De Ócsai Tamás elvitte. Mindenkinek, aki ott volt vele, és imádkozott, mindenkinek odaadta. Ha valaki előbb válaszol, mielőtt még meghallja, nem csak a fizikai füle, hanem a lelke is. És mindjárt kész a válaszra. És táptalajt ad a kételynek, a haragnak. Akkor ez nagyon nehezen oldódik fel, és nagyon nehezen múlik el. De a harag fiai nem örökölhetik Isten országát. Egy Barta János, úgy emlékszem, Barta János nevű magyar író, egyébként szabadkeresztény közösséghez tartozik, írt egy könyvet, az a címe, hogy a harag fiai. Nem volt a kezdetekben? Nem ismeritek ezt a könyvet? Két magyar fiatalról szól, akik disszidáltak annak idején még, és még nem akkor, amikor még most már egy kicsit szabadabban lehet menni, bár az idén már kevésbé szabadon Amerikába, de régen disszidáltak. És hogy lettek ők a harag fiai? Az egyik egy kisegyházi lelkésznek a gyereke volt, egy fiú, aki beleunt és belefáradt, hogy mindig azt kell csinálni, amit a szülei mondanak. És szabadulni akart, és gyerünk disszidálni. A másik fiú, az apja állandóan verte otthon. Ők nem voltak vallásosak, ők nem jártak templomba se, de állandóan ütlegelte a fiút, hogy nem lesz így belőled ember, meg minden, ez egy rossz jegyén már kapott. És a két fiú nagyon jól megértette egymást, és disszidáltak, és eljutottak Chicagóba. És hát ott lehetett volna ugyan valami egyszerű és alantas munkával megélni, de sokkal egyszerűbb volt egy bandába bekerülni, és egy bandába verődve. Először csak loptak, aztán a végén az lett egy-két év múlva, hogy rablógyilkosságba keveredett mind a két fiú. És amikor tudjátok, hogy Amerikában nagyon komoly börtönpszichológusok vannak, és foglalkoztak velük, akkor derült ki mind a két fiúnál a gyökér. Hogy mi a probléma, hogy ők kisgyerek koruktól fogva nem szűntek meg a haragot táplálni a lelkükbe. És a harag táplálása kihozta, hogy aztán az emberiségre, a gazdagra, miért gazdagabb, mint én vagyok, és az egész emberiségre kiterjed a harag. Ezért írtam meg ezt a könyvet, egyébként nagyon szép a befejezése, mert mind a két fiú, egyiknek eszébe jutott, hogy annak ellenére, hogy kényszerítettek a szüleim a gyülekezetbe járásra, mennyire jobb volt, a másik fiú, amit meg tőle hallott, aki sose járt gyülekezetbe, de ott börtönlelkész, meg stb. Foglalkozott vele, és azok, amiket ettől a másik fiútól hallott, ezek feltámadtak benne az emléket, tehát mind a két fiúnak egészen jó lett a végkimenetel, de nagyon-nagyon hosszú évi börtönöket kapta. De amilyen megírta a könyvet a szerző, az, hogy ha az ige, például, hogy ti is, atyák, ne ingereljétek a fiaitokat, mert a gyerekek tudnak úgy haragudni. Én látom a közvetlen környezetemben is, hogy egy rossz lépés, egy szülőnek egy hirtelen haragja, hirtelen dükkítélése, egy életre szóló haragot tud a gyerekbe. Ne higgyétek, hogy az hamar elmúlik. Tud generálni. Sose felejtje. És táplálja magában a haragot, ha nem tud megbékélni azzal az Istennel, aki nem lehet hivatkozni, mert neki is van haragja. Az Úr azt mondta, nekem nincs. Ilyen nekem nincs. Csak ha a tövis, meg a gaz jön, ami bántja a nemes növényt, az kénytelen vagyok összeszedni és elégetni. És én szívből kívánom, hogy Isten segítsen bennünket, hogy se testileg, de legfőképp lélekben is semmiképpen ne tápláljunk a haragot, és ne kerüljünk be a tövis és gaz közé, hanem adja Isten, hogy a nemes növény legyünk, akik hasonlítanak az ő szeretett mesterükre, aki mikor látja is a visszásságokat, akár benne a zsinagógában, gyülekezetben, vagy az egyházban, bánkódik. Úgy haragszik, hogy bánkódik, hogy siratja a dolgokat, és könyörög a dolgok megváltozásáért, mert mi emberek úgyse tudunk tenni semmit. Viszont itt, amiket elmondtatok, és ebben annyi szép volt, ne felejtsétek el ezeket a tapasztalatokat, amiket ti is itt elmondtatok. Ha Istennel kapcsolatunk van, Isten közbe tud lépni, és meg tudja változtatni másoknak a szívét, különben nincs egyetlen hatalom sem ezen a világon. Ezt írja Ellen White a Jézus élete című könyvben, hogy hiába akarnak jó kormányokat, meg jó államformát kialakítani, az ember szívét semmi más nem tudja megváltoztatni, csak Jézus Krisztus és az ő hatalma, és adja Isten, hogy átváltozzon a mi szívünk az övéhez hasonlóvá. Amen.